the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a jutállambeli Roy Caseville Hooper és Nyugat Haven szövegekből érkezett egyháztók alkotta családi kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Uchtdorf.
Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. félévi általános konferenciájának második ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Üdvözlünk és köszöntünk minden résztvevőt és mindazokat, akik a televízió, rádió vagy az internet segítségével hallgatnak bennünket, valamint azokat is, akik a műholdas közvetítésnek köszönhetően a szövegközpontokban kísérik figyelemmel a konferenciát világszerte. Ezen az ülésen a zenéről a Utah állambeli Roy Caseville Hooper és Nyugat Haven szövegekből érkezett egyháztagok alkotta, családi kórus gondoskodik. Jane Fjellsted nőtestvér vezényletével, valamint Linda Margetts orgona kíséretével. A kórus az Ezen a fenséges napon című himnusszal nyitja meg a gyűlést. Ezután a nyitóimát Paul V. Johnson elder mondja a 70-ektől. Majd Henry B. Eyring elnök támogató szavazása terjeszti elő az egyház általános tisztségviselőit és területi 70-eseit.
Our beloved Heavenly Father,
szerető mennyi atyánk, e konferencia ülés kezdetén nagyon hálás szívvel járulunk eléd az áldásainkért. Hálásak vagyunk a misszionáriséget szerte a világon, és azért imádkozunk, hogy áld meg mindannyiukat. Különösen hálásak vagyunk a lehetőségét, hogy ezen az ülésen részt vehetünk. Hálásak vagyunk azokért, akik beszélnek hozzánk, illetve a zenét szolgáltatják. Azért imádkozunk, hogy segíts megnyitni az elménket és a szívünket azokra a sugalmazott üzenetekre, amelyeket befogadhatunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The 183rd semiannual general conference.
A 183. féléves általános konferencián támogatjuk a következőket. Támogatással javasoljuk Thomas Spencer Monsont, mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét. Henry Bennion Iringot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Támogatással javasoljuk Boyd Kenneth Packert, mint a 12 apostol kvórumának elnökét, és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson és Neil L. Max Anderson. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatással javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben, és a 12 apostolt, mint prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Indítványozunk John B. Dixon, Paul E. Kaliaker és F. Michael Watson elderek felmentését a 70-ek első kvórumából, és egyben nyugalmazott általános felhatalmazottá minősítését. Javasoljuk továbbá Kent D. Watson elder felmentését a 70-ek második kvórumából. Úgy szintén szeretnénk elismerésünket kifejezni és köszönetet mondani Cesar H. Hooker és Carty Wright eldernek, akiket már felmentettünk a területi 70-esi szolgálatukból. Azok, akik szeretnék hálájukat kifejezni ezen fivére kiváló szolgálataért, kérem jelezzék. Javasoljuk a következő testvérek támogatását új területi 70-esként. Julio A. Angulo, Peter F. Evans és Gennady N. Padvolov. Akik ezekkel egyetértenek, kérem jelezzék. Ha valaki ellenzi, kérem jelezze. Támogatásra javasoljuk Randall L. Riddet, a fiatal férfiak általános elnöksége második tanácsosaként. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Aki ellenzi, jelezze. Köszönjük, testvérek, a támogató szavazataitokat, az állandó hiteteket és az értünk elmondott imáitokat.
Thank you, President Iring. The choir will now favor us with I know that my Savior loves me.
Köszönjük, Iring elnök, most pedig a kórus elénekli a Tudom, hogy szabadítom szeret című éneket. A zenei számot követően hallgassuk szeretettel Boyd K. Packer elnököt, a 12 apostol kórumának elnökét. Őt követi D. Todd Christopherson elder a 12 apostol kórumából, és S. Gifford Nielsen a 70-ektől.
Short time ago I sealed a young couple in the temple.
Nemrég egy fiatal párt pecsételtem össze a templomban. Ez a pár érdemesen élt arra a csodás napra, amikor fiú és leány gyermekként elhagyják fiatalságuk otthonát, hogy férjé és feleségé váljanak. Ez szent eseményen tiszták és szeplőtelenek voltak. A mennyei atyánk által meghatározott minta szerint idővel majd elkezdik saját gyermekeiket felnevelni. Boldogságuk, valamint az eljövendő generációk boldogsága az e normák szerinti élettől függ, melyeket a szabadítónk fektetett le, és a szentírásokban is megtalálhatók. A mai szülők eltűnődnek azon, hogy vajon van-e biztonságos hely a gyermekeik felnevelésére. Van ilyen biztonságos hely. Az evangélium központú otthonban található. Az egyházban a családra összpontosítunk, a szülőknek pedig mindenhol azt tanácsoljuk, hogy igaz lelkűségben neveljék a gyermekeiket. Pál apostol jövendőlésében így figyelmeztetett. Az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Pál a következőket is jövendölte. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. E versek figyelmeztetésként szolgálnak, és rámutatnak azon mintákra, melyeket kerülnünk kell. Mindig körültekintőnek és szolgalmasnak kell lennünk. E jövendőléseket áttekintve mindegyikük mellé tehetnénk egy pipát, mivel a mai világban mindegyik jelen van és gondot jelent. Veszedelmes idők? Jelen van. Nagyon veszedelmes időket élünk. Pénzsorvárok, kérkedők, kevélyek, mind itt vannak közöttünk. Káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók. Ezekkel is mind el tudunk számolni. Kérlelhetetlenek, rágalmazók, és így tovább. Mindegyiket ki tudjuk pipálni, mert nyilvánvalóan körülvesznek bennünket. Moroni szintén beszélt a napjainkban jelenlévő gonoszságról, amikor így figyelmeztetett. Amikor látjátok, hogy közétek férkőznek ezek a dolgok, ébredjetek rá annak felismerésére, hogy rettenetes a helyzetetek. Tehát én, Moroni, azt a parancsolatot kaptam, hogy írjam le ezeket a dolgokat, hogy ne lehessen, hogy el lehessen vetni a gonoszságot, és hogy eljöhessen annak ideje, amikor a sátánnak nem lehet hatalma az emberek gyermekeinek szívén, hanem meg lehessen győzni őket arról, hogy szüntelenül jót cselekedjenek, és így eljöhessenek minden igaz lelkűség forrásához, és megszabaduljanak. Az a jellemzés, melyet Pál és Moroni is adott napjainkról, annyira helytálló, hogy nem mehetünk el mellette szó nélkül. Sokak számára mindez eléggé felzaklató, és akár csüggesztő is lehet. Ennek ellenére, amikor a jövőre gondolok, az egészséges optimizmus érzése tölt el. Pál a kihívások és problémák felsorolásán túl azt is elmondja nekünk, hogy miként védhetjük meg magunkat. Te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bizattak, tudván, kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által. A lelki védelem kulcsát a szentírások rejtik. A szentírások tartalmazzák azt a tant és azon törvényeket, melyek hatására Isten összes gyermeke bizonyságot nyerhet arról, hogy Jézus Krisztus az ő szabadítójuk és megváltójuk. Több évnyi előkészület után hatalmas erőfeszítést hoztunk annak érdekében, hogy a szentírások minden nyelven lábjegyzetekkel és keresztutalásokkal álljanak rendelkezésre. Arra törekszünk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük őket, aki tanulni szeretne. A szentírások megtanítják nekünk, hogy merre menjünk és mit tegyünk. Reményt és tudást adnak. Egy 70-es Stillworth Youngelder évekkel ezelőtt megtanított nekem egy leckét a szentírás olvasással kapcsolatban. Az egyik szöveg éppen az egyháztagok közötti nézeteltérésekkel küszködött, melyhez tanácsra volt szükség. Azt kérdeztem Youngeldöktől, mit mondjak nekik? Ő egyszerűen így válaszolt. Mondd meg nekik, hogy olvassák a szentírásokat. Melyik szentírásokat, kérdeztem, mire ő, az szinte mindegy. Mondd meg nekik, hogy például nyissák ki a Mormon könyvét, és kezdjenek el olvasni. Hamarosan a béke és sugalmazás érzése fogja őket átjárni. A megoldás pedig magától jönni fog. Tegyétek a szentírás olvasást a mindennapi tevékenységeitek részévé, és az áldások jönni fognak. A szentírások sok dologra figyelmeztetnek, azonban nagyszerű lelki táplálék is lakozik bennük. Ha a szentírások nyelvezete először furcsának tűnik, olvassatok tovább. Hamarosan felismeritek majd az oldalaikon található meg annyi szépséget és erőt. Pál ezt mondta, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ezt az ígéretet ti magatok is próbára tehetitek. Veszedelmes időket élünk. Mindazonáltal mi magunk és a családjaink is reményre és békességre lehetünk. Azok, akik kétségbe esve remélik, hogy egy gyermeküket sikerül megmenteni onnan, ahová a világ vitte előtt, soha ne adják fel a küzdelmet. Ne félj, csak higgy. Az igaz lelkűség erősebb a gonoszságnál. Azok a gyermekek, akiknek már életük korai szakaszában megtanítják a szentírások értelmezését, meg fogják ismerni az ösvényt, melyen járniuk kell, és vágyni fognak arra, hogy rajta is maradjanak. Akik pedig letévedtek, megfelelő segítséggel rá lehetnek a visszavezető útra, és képesek lesznek visszatérni. Móziás fiai egy ideig az egyház ellen hadakoztak, később azonban bűnbánatot tartottak, és drámai változáson mentek keresztül. Amon könyvében ezt olvashatjuk. Móziásnak ezek a fiai megerősödtek az igazság ismeretében, mert jó felfogású emberek voltak, és szorgalmasan kutatták a szentírásokat, hogy Isten szavát megismerjék. Joseph F. Smith elnök 6 éves volt, amikor édesapját, Hyrumot a Carthage börtönben megölték. Joseph később az özvegy édesanyjával átkelt a síkságon. 15 éves korában elhívták misszióba Hawaii-ra. Egyedül és elveszettnek érezte magát, ezt mondtam. Nagyon lehangolt voltam. Úgy éreztem, annyira lealacsonyít szegénységem, kevés értelmem és tudatlanságom, hisz csupán kisfiú voltam, hogy alig mertem bárkinek is a szemébe nézni. Egy éjjel, amikor éppen nehéz helyzetén tűnődött, az ifjú Joseph azt álmodta, hogy egy utazáson volt, és teljes erejéből rohant valahova. Egy kis batyut is vitt magával. Végül megérkezett úti céljához, egy csodálatos palotához. Egy táblához lépett, melyen az állt, hogy fürdő. Gyorsan bement és megmosakodott. Kinyitotta a nála lévő kis batyut, melyben tiszta, fehér ruhát talált. Ez olyas valami volt, amit már nagyon régen nem láttam, mondta. Felvette, majd oda sietett a palota ajtajához. Kopogtattam, mondta, majd kinyílt az ajtó, és az ember, aki ott állt, Joseph Smith proféta volt. Egy kicsit rosszallóan nézett rám, majd első hozzám intézett szavai ezek voltak. Joseph, elkéstél? Én mégis magabiztosan ezt mondtam. Igen, de tiszta vagyok. Tiszta vagyok. Így lehet ez mindannyiunkkal is. az egyházban a tevékenységgel és hittel kikövezett úton haladtok, maradjatok meg azon, és tartsátok meg a szövetségeiteket. Haladjatok előre, míg el nem nyeritek az Úr áldásait. A Szentlélek pedig egy előre mozdító erőként meg nem jelenik az életetekben. Ha jelenleg a Szentírásokban felvázoltól eltérő úton haladtok, akkor hadd biztosítsalak benneteket arról, hogy létezik visszafelé vezető út. Jézus Krisztus nagyon egyértelmű módszert adott arra, hogy bűnbánatot tartsunk, életünkben pedig gyógyulást nyerjünk. A legtöbb hibánkra a személyes, bűnbánó imáink által kaphatunk gyógyírt. Vannak azonban bizonyos olyan lelki betegségek, különösen az erkölcsösség törvényének megszegésével kapcsolatban, melyek gyógyításához és kezeléséhez mindenképpen képzett lelki orvosra van szükség. Évekkel ezelőtt egy fiatal nő és idősödő édesapja jött el az irodámba. A hölgy több száz kilométerről hozta el az édesapját, hogy az végre megtalálja az ellenszert az általa érzett bűntudatra. A férfi még fiatal korában igen súlyos bűnt követett el, melynek emléke idős korában visszatért hozzá. Nem tudott megszabadulni a bűntudattól. Nem volt képes arra, hogy egyedül visszamenjen, és meg nem történté tegye a fiatal korában elkövetett hibát. Arra viszont igen, hogy a jelenlegi helyzetéből kiindulva a megfelelő segítséggel kitörölje a bűntudatot, mely sok éven át kísérte őt. Hálával töltötte, hogy azáltal, hogy tantételeket tanítottam neki a mormon könyvéből, hatalmas súly került le a válláról. Amikor a lányával hazafelé is megtették a több száz kilométeres utat, az idős férfi maga mögött hagyta a múltbéli vétkek bűntudatát. Ha rettenetes helyzetetek felismerésére ébredtek rá, és újra teljes lelki egészségre vágytok, keressétek fel a püspökötöket. Ő birtokolja a kulcsokat, és tud segíteni nektek a bűnbánat útján. A bűnbánat egyéni dolog, ahogyan a megbocsátás is. Az Úr csupán annyit kér, hogy az illető elforduljon a bűntől, és ő a vétkeiről többé meg nem emlékezik. A bűnbánat folyamatának végén pedig meg fogjátok érteni Ézsaiásnak az engesztelésről szóló következő ígéretét. No, gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha a bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Csak úgy, ahogyan a krétát is le lehet törölni a tábláról, őszinte bűnbánattal a vétkeink hatásait is le lehet törölni Jézus Krisztus engesztelése által. Ez az ígéret minden esetre vonatkozik egyaránt. Az evangélium arra tanít, hogy boldogok legyünk, hogy félelem helyett hit éljen bennünk, hogy reményre leljünk és legyőzzük a kétségbeesést, hogy elhagyjuk a sötétséget és az örök evangélium fénye felé forduljunk. Másokkal együtt Pál is figyelmeztetett napjaink megpróbáltatásaira és az eljövendő időkre. Békesség jöhet azonban mindazok szívébe, akik a Szentírásokhoz fordulnak, és feltárják a bennük található védelemről és megváltásról szóló ígéreteket. Mindenkit arra hívunk, hogy forduljon a szabadító Jézus Krisztushoz, valamint az ő tanításaihoz, melyek az Ószövetségben, az Új Szövetségben, a Mormon könyvében, a Tan és a Szövetségekben és egy nagyértékű gyöngyben találhatók. Szilárd bizonságomat teszem arról, hogy a Szentírások jelentik lelki védelmünk kulcsát. Tanúságot teszek továbbá Jézus Krisztus engesztelésének gyógyító hatalmáról, és hogy általa mindenki megszabadulhat. Az Úr egyháza újra megalapítatott a földön. Tanúságomat teszem az evangélium igaz voltáról. Az ő tanúja vagyok. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
From age immemorial, Societies have relied on the moral force.
Társadalmak időtlen idők óta a nők erkölcsi erejére támaszkodnak. Bár kétségkívül nem ez az egyetlen jó hatás a társadalomban, a nők által biztosított erkölcsi alap rendkívül hasznos a közjó számára. Annyira áthat mindent az, amit a nők adnak, hogy gyakran nem is értékeljük eléggé. Szeretném kifejezésre juttatni, milyen hálás vagyok a jóra való asszonyok hatásáért, rá szeretnék mutatni, milyen filozófiák és divatok veszélyeztetik a nők erejét és szerepét, és arra szeretném kérni a nőket, hogy gondozzák a bennük lévő erkölcsi erőt. A nők olyan erénnyel, olyan isteni ajándékkal születnek erre a világra, mely a hit, a bátorság, az együttérzés elültetésének, a kapcsolatok és a kultúrák felvirágoztatásának szakértőjévé teszi őket. Amikor Pál a Timóteushoz írt levélben méltatja annak képmutatás nélkül való hitét, megjegyzi, hogy először a te nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikban lakozott ilyen. Évekkel ezelőtt, amikor Mexikóban laktunk, közvetlenül is megtapasztalt, amire gondolt Pál. Emlékszem egy bizonyos fiatal édesanyára, és sok ilyen nő volt az egyházban ott Mexikóban, akinek az Istenbe vetett hite oly természetes módon ékesítette az életét, hogy alig volt tudatában ennek. Ebből a bájos hölgyből jósága révén olyan erkölcsi felhatalmazás sugárzott, amely mindenre jó hatást gyakorolt körülötte. Férjével együtt nemes céljaikért számos kettelésükről és vagyontárgyukról szinte gondolkodás nélkül lemondtak. Emberfelettinek tűnő képességekkel tudott másokat csodás módon felemelni, megfeszített munkát végezni, és eközben kézben tartani a gyermekeivel kapcsolatos teendők sokaságát. Sok mindenben kellett helytállnia, munkája gyakran volt monoton, és alantasnak is mondható. Mégis mindeközben sugárzott róla a derű, és a tudat, hogy Isten munkáját végzi. Mások szolgálata és az áldozathozatal nemessé tette őt, akárcsak a szabadítót. Maga volt a megtestesült szeretet. Rendkívüli áldásokban részesített, és részesít engem a nők erkölcsi ereje. Különösen az édesanyám és a feleségemé. Anna Danes is azon asszonyok közé tartozik, akikre hálával tekintek. Anna és férje Henry, valamint 4 gyermekük New Jersey államban voltak az egyház pionírjai. Az 1930-as évektől kezdve, amikor Henry doktori képzést kezdett a Rutgers Egyetemen, és Matthew Kempbe költöztek, iskolai és polgári szervezetekben munkálkodtak a mormonokkal szembeni mélyen gyökerező előítéletek lebontásán, és azon, hogy a közösség minden szülő számára még alkalmasabbá váljon a gyermeknevelésre. Anna például a helyi fiatal férfi a keresztény szervezetében vállalt önkéntes munkát és tette magát nélkülözhetetlenné. Egy éven belül kinevezték az édesanyák segédszervezete elnökének, később pedig megkérték, hogy vállalja el a jelöltséget a szervezet igazgató tanácsában lévő 3-4 poszt egyikére. Ellenszavazat nélkül nyert, így bekerült abba a tanácsba, mely mindössze néhány évvel korábban megtagadta a szentektől, hogy gyűléseket tartsanak az épületekben. Kamaszkoromban az új Brunswick egyházközség területére költöztünk. Danes nőtestvér felfigyelt rám, hogy gyakran kifejezésre juttatta képességeimbe és lehetőségeimbe vetett bizalmát, mellyel arra késztetett, hogy magasabbra törjek. Magasabbra annál, ahogyan azt a biztatása nélkül tettem volna. Egyszer kaptam tőle egy átgondolt, időben jövő figyelmeztetést, ami által elkerültem egy olyan helyzetet, mely később biztos megbántam volna. Bár Anna Danes már nincs köztünk, hatása még mindig érződik és tükröződik leszármazottai és számtalan más ember életén, engem is beleértve. A nagymamám, Adina Warwick Swenson, megtanított rá, hogy legyek lelkiismeretes a papsági szolgálatban. Biztatott, hogy tanuljam meg kívülről az úrvacsorai kenyér és víz megáldásának imáit, és elmagyarázta, hogy így jobban értve és nagyobb átéléssel tudom majd elmondani azokat. Szent dolgok iránti tiszteletet ültetett el bennem az, ahogyan láttam, miként támogatja nagyapámat, a szöveg pátriárkáját. Svensson nagymama soha nem tanult meg autót vezetni, de arra meg tudta tanítani a fiúkat, hogy miként legyenek papságviselő férfiak. A nők erkölcsi hatása otthon érezhető leginkább, és itt a leghasznosabb. A felnövekvő nemzedék felnevelésének legjobb közege a hagyományos család, ahol az édesapa és az édesanyja összhangban gondoskodnak a gyerekekről, tanítják és nevelik őket. Ahol nincs meg ez az ideális körülmény, ott minden tőlünk telhetőt megteszünk előnyeinek másolásáért az adott körülmények között. Az anya mindenképp olyan hatást tud gyakorolni, amiért senki más, semmilyen más kapcsolatban. Példája és tanításai erejével fiai megtanulják tisztelni a női mi voltot, önfegyelmet és magas erkölcsi normákat tesznek magukévá az életükben. Leányai megtanulják, hogyan legyenek erényesek, és álljanak ki újra és újra azért, ami helyes, bármilyen népszerűtlen legyen is ez. Az édesanyja szeretete és magas elvárásai arra késztetik a gyermekeket, hogy kifogások keresése nélkül legyenek felelősségteljesek, vegyék komolyan a tanulást és a személyes fejlődést, és a folyamatosan járuljanak hozzá a körülöttük levő jólétéhez. Neil A. Maxwell Elder egyszer megkérdezte, amikor teljes mértékben feltárul az emberiség igazi történelme, akkor vajon a puskatűz visszhangját, vagy az altató dalok jelen formáló hangját mutatja majd be? A katonák nagy fegyverszüneteit, vagy az otthonok és közösségek asszonyainak béketeremtését? Vajon a bölcsőkben és a konyhákban történtek meghatározóbbak bizonyulnak-e majd, mint a kongresszus gyűléseinek történései? A legszentebb a nőknek az élet teremtésében játszott szerepe. Tudjuk, hogy fizikai testünk isteni eredetű, és mind a testi születést, mind pedig a lelki újjászületést meg kell tapasztalnunk ahhoz, hogy elérhessük Isten celesztiális királyságának legmagasabb birodalmát. A nők tehát időnként saját életük kockáztatásával lényegi szerepet játszanak Isten munkájában és dicsőségében, hogy véghez vigyék az ember halhatatlanságát és örök életét. Nagymamákként, anyáként és példaképpen a nők az élet őre is forrásai, nemzedékről nemzedékre erkölcsi tisztaságot, házasság előtti önmegtartóztatást és házasságon belüli hűséget tanítva. Ezáltal civilizáló hatással vannak a társadalomra, a legjobbat hozzák ki a férfiakból, és épp környezetet teremtenek, ahol biztonságban és egészségben nőhetnek fel a gyermekek. Nőtestvérek, nem akarlak túl dicsérni bennetek, hogy azt időnként anyák napján tesszük, amitől aztán feszengtek. Nem kell tökéletesnek lennetek, nem is állítom, hogy azok vagytok. Egy lehetséges kivételtől eltekintve, aki most itt ül a közelben. Azt akarom mondani, hogy legyetek bár egyedülállók, vagy házasok, gyermekesek, vagy gyermektelenek, idősek, fiatalok, vagy a kettő között, szükség van az erkölcsi erőtökre, mi pedig ezt és benneteket is talán már kezdtünk természetesnek venni. Bizony munkálkodnak olyan irányzatok és erők, melyek gyengítenék, vagy akár meg is szüntetnék a hatásokat, vagy kárt okozva ezzel az egyéneknek, a családoknak és a társadalom egészének. Figyelmeztetésként hadd említsek meg hármat. A nők erkölcsi befolyását aláaknázó egyik káros nézet az, mely leértékeli a házasságot, az anyaságot és az otthonteremtést, mint hivatást. Egyes feminista filozófusok nyílt megvetéssel tekintenek az otthonteremtésre, azzal érvelve, hogy lealacsonyítja a nőket, és a gyermeknevelés könyörtelen kívánalmai egyfajta kizsákmányolást valósítanak meg. A gyermekvállalást, mint életcélt vakvágánynak csúfolják. Ez nem igazságos, és nem helyén való. Mi nem csökkentjük annak értékét, amit a nők vagy férfiak bármilyen nemes törekvésben vagy hivatásban elérhetnek, de azt állítjuk, hogy semmi nem ér fel a házasságon belüli anyasággal és apasággal. Nincs oly kiváló életpálya, nincs oly mértékű pénz, hatalom vagy népszerűség, amely végső soron jobban jutalmazna a családnál. Bármi mást érjen is el egy nő, erkölcsi hatása sehol nem hasznosabb, mint itt. Az emberi szexualitással kapcsolatos vélekedések több oldalról is veszélyeztetik a nők erkölcsi erejét. A személyes vagy társadalmi kényelme szolgáló abortusz nők legszentebb erőinek elevenébe vág, és elpusztítja az erkölcsi erőt. Ugyanez igaz az erkölcstelenségre és a kihívó ruházatra, mely a nők lealacsonyítása mellett azt a hazugságot erősíti, hogy a nő értékét a nemisége határozza meg. Régóta él az a kettős mérce, mely nemi tisztaságot vár el a nőktől, a férfiak erkölcstelenségét azonban megengedhetőnek tartja. Nyilvánvaló ennek a kettős mércének az igazságtalansága. Joggal kritizálják és utasítják el. Azt remélnénk, hogy ennek elutasításakor a férfiak igazodnának a magasabb, mindenkire vonatkozó normákhoz, azonban ennek pont az ellenkezője történik. Ma már arra biztatják a nőket és a lányokat, hogy legyenek éppen olyan szabadosak, mint amit a kettős mérce eddig a férfiakra szabott. Míg korábban a nőkre vonatkozó magasabb normák elkötelezettséget és felelősséget követeltek a férfiaktól, már a lelkiismeretlen szexuális kapcsolatokat, apa nélküli családokat és egyre nagyobb szegénységet látunk. Az egyenragú szabadosság megfosztja a nőket erkölcsi befolyásuktól, és az egész társadalmat lealacsonyítja. Ebben az ócska alkuban a férfiak azok, akik felszabadulnak, a nők és a gyermekek pedig azok, akik a legtöbbet szenvednek. A harmadik aggodalmat azok gerjesztik, akik az egyenlőség nevében minden különbséget eltörölnének a férfiú és a női mi volt között. Ez gyakran olyan formában jelentkezik, hogy a nőket inkább férfias jellemvonások átvételére kényszerítik, legyenek indulatosabbak, edzettebbek és harcosabbak. Mostanra általánossá váltak az olyan filmek és videójátékok, melyekben rendkívül erőszakos szerepekben látunk nőket, akik hullákat és pusztítást hagynak maguk mögött. Férfiakat is lélekölő látni ezekben a szerepekben, hát még amikor nők okozzák és szenvedik el ezt az erőszakot. A fiatal nők egyik korábbi általános elnöke, Margaret Dean Nadold azt tanította, éppen elég olyan nő van a világban, aki kemény, nekünk olyan nőkre van szükségünk, akik gyengédek. Éppen elég olyan nő van, aki goromba, nekünk olyan nőkre van szükségünk, akik kedvesek. Éppen elég olyan nő van, aki durva, nekünk olyan nőkre van szükségünk, akik kifinomultak. Van elég híres és gazdag nő, nekünk több hívő nőre van szükségünk. Van már elég kapzsiság, mi több jóságra vágyunk. Van már elég hiúság, mi több erényt szeretnénk. Van már elég népszerűség, több tisztaságra van szükségünk. A nők és a férfiak közötti különbségek összemosása közben elvesznek azok az egyedi és egymást kiegészítő ajándékok, melyek révén ők együtt egy nagyszerűbb egészet alkotnak. Arra kérlek ma titeket, nők és lányok, hogy védjétek meg és tápláljátok a bennetek lévő erkölcsi erőt. Őrizzétek meg azt a belső erényt és azokat az egyedi ajándékokat, amelyeket magatokkal hoztatok a világra. Természetszerűleg jót akartok tenni, és jók akartok lenni, és ha követitek a Szent Lelket, akkor növekedni fog az erkölcsi erőtök és befolyásotok. Nektek, fiatal nőknek azt mondom, ne veszítsétek el azt az erkölcsi erőt már azelőtt, hogy teljes mértékben rendelkeznétek vele. Gondosan ügyeljetek rá, hogy tiszta legyen a beszédetek, ne közönséges, hogy az öltözködésetek visszafogottságot sugalljon, ne hiúságot, hogy viselkedésetek tisztaságot tükrözön, ne szabadságot. Nem tudtok az egyik kezetekkel erényességre emelni mások, ha a másikkal közben a bűnnel játszadoztok. Nőtestvérek, minden kapcsolatotok közül tegyétek mindig első helyre életetekben az Istennel való kapcsolatokat, mert minden erkölcsi erőtök tőle ered. Ne feledjétek, Jézus hatalma abból származott, hogy kizárólag az Atya akaratának szentelte magát. Soha nem tért el attól, amit az Atyának kedvére volt. Próbáljátok meg az Atya és a Fiú ilyen tanítványai lenni, és a befolyásotok soha nem vész majd homályba. És ne féljetek bátran, magyarázkodás nélkül érvényesíteni ezt a befolyást. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről. Hirdesd az igét, állj elő vele, alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, búzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Világosabban és igazságban neveljétek fel gyermekeiteket, és imádkozni is tanítsátok meg őket, és arra, hogy egyenes derékkal járjanak az Úr előtt. Amikor erre biztatom a nőket, senki ne értse ezt szándékosan félre. Amikor a nőkben lévő erkölcsi erőt dicsérem és bátorítom, azzal nem azt akarom mondani, hogy a férfiak és a fiúk mentesülnek az abbéli kötelességüktől, hogy kiálljanak az igazságért és igaz lelkűségért, vagy hogy a szolgálatuk és az áldozathozataluk kevésbé érne a nőknél, vagy a nőkre lehetne azt hagyni. Férfiak, álljunk a nők mellé, osztozzunk a terheiken, és tápláljuk saját erkölcsi erőnket, mely kiegészíti az övékét. Kedves nőtestvérek, számítunk az erkölcsi erőre, melyet magatokkal hoztatok a világra, a házasságba, a családba, az egyházba. Számítunk az imáitok és hitetek által a mennyből lehívott áldásokra. Imádkozunk a biztonságotokért, a jólétetekért, a boldogságotokért és befolyásotokért és annak fennmaradásáért. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Several years ago, I needed to speak to the wife of one of the bishops in our state.
Néhány évvel ezelőtt beszélnem kellett a szövegünk egyik püspökének feleségével. Ezért felhívtam őt az otthonában. A kisfiúk vette fel a telefont. Haló, szóltam bele a telefonba, otthon van az édesanyád? Igen, persze, jött a válasz. Mindjárt hívom. Kivel beszélek? Mondd azt neki, feleltem, hogy Nielsen elnök keresi. Rövid hallgatás után a kisfiú lelkesen így szólt. Képzeld, anya, Hinckley elnök keres telefonon. El sem tudom képzelni, mit gondolhatott az édesanyja. Valószínűleg ilyen lassan még soha nem ment a telefonhoz. Egy pillanatra eljátszottam a gondolattal. Megtegyem? Végül nem tettem meg, de jót nevettünk az egészen. Most, hogy belegondolok, biztosan csalódás volt neki, hogy csak velem beszélhetett. Mit tennétek, ha az Úr prófétája tényleg felhívna benneteket? Nos, ez megtörtént. Monzon elnök, ma reggel ismét egy nagyon fontos munkára hívott mindannyiunkat. Idézem a szavait. Itt az idő, hogy az egyháztagok és a misszionáriusok összefogjanak, és együtt dolgozzanak az Úr szőlőskertjében azért, hogy lelkeket hozzassanak az Úrhoz. Meghallottuk ezt a hívást. A világon mindenütt szövegek, kerületek és missziók kaptak új lendületre, beteljesítve a szabadító 1832-ben Joseph Smithhez intézett kijelentését. Íme, annak idejében meg fogom gyorsítani a munkámat. Fivéreim és nővéreim, az annak idejében most van. Érzem ezt, és abban is biztos vagyok, hogy ti is érzitek. A lelkesedésemet és a Jézus Krisztusba vetett hitemet cselekedetekké akartam változtatni. Amikor futballoztam, akkor stratégiai tervekben gondolkoztam. Ha a csapatunk a megfelelő stratégiával felkészülve ment egy mérkőzésre, akkor garantált volt a siker. Ennek ellenére nemrég beszéltem a BYU futballcsapatának legendás edzőjével, Lavell Edwardssal a stratégiai terveinkről. Aki erre csak annyit mondott, engem nem érdekelt, hogy milyen taktika szerint játszottatok, csak az számított, hogy pontot szerezzünk. Csapatának egyik irányítójaként azt hittem, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb, de talán ez az egyszerű filozófia lehet az oka annak, hogy ma már egy stadion visel a nevét. Mivel mi mindannyian az Úr csapatában vagyunk, felmerül a kérdés, hogy van-e saját győztes stratégiai tervünk. Felkészültünk a mérkőzésre. Ha egyháztagokként valóban szeretjük a családunkat, a barátainkat és az ismerőseinket, nem akarnánk-e megosztani velük a visszaállított evangéliumról szóló bizonyságunkat? Az új misszióelnököknek rendezett júniusi továbbképzésen rekordszámú 173 új misszióelnök és felesége kapott végső útmutatást szolgáltuk megkezdés előtt. Az első elnökség és a 12 apostol kvórumának mind a 15 tagja szólt ehhez a rendkívüli csoporthoz. Elton Perry Elder mondta a záróbeszéde. Ez az egyház történelmének legjelentősebb korszaka. Ez most a történelmünk olyan hatalmas eseményeivel vetekszik, mint az első látomás, a mormon könyve ajándéka, az evangélium visszaállítása, vagy mindazon dolgok, amelyek megteremtették számunkra az alapot, hogy elmenjünk és tanítsunk mennyei atyánk királyságában. Olyan mértékben kell ezzel foglalkoznunk, mint még soha, hogy mi is olyan lelkesek lehessünk, mint a vezetőink, és annyira elkötelezettek, mint a teljes idő misszionáriusaink. Ez a munka nélkülünk nem fog az Úr szándékának megfelelően előre haladni. Ahogy ezt Henry B. Eyring elnök mondta, korunktól, képességeinktől és egyházi elhívásunktól függetlenül mindannyiunkat egy emberként hív, hogy segítsünk neki a lelkek aratásában. Hadd osszak meg veletek egy stratégiai tervet, melynek végrehajtására azt követően éreztem késztetést, hogy elgondolkodtam a múltban szerzett tapasztalatokon. Imádkoztam és elolvastam a Prédikáljátok evangéliumot 13. fejezetét. Felkérlek benneteket, hogy fontoljátok meg ezt a három pontot, miközben elkészítek a saját terveteket. Először is minden nap kifejezetten imádkozzatok valakiért, akit közelebb tudtok hozni a szabadítóhoz és az evangéliumhoz. Ezt megtehetitek azáltal, hogy mindenkire Isten fiaként és lányaként tekintetek, akik segítenek egymásnak hazafelé vezető utazáson. Gondoljatok arra, hány új barátra lehettek. Másodszor minden nap név szerint imádkozzatok a területeken szolgáló misszionáriusokért és az érdeklődőikért. Ezt csak akkor tudjátok megtenni, hogy üdvözlitek őket, elolvasátok a névtáblájukat, a nevükön szólítjátok őket, és megkérdezek tőlük, hogy kiket tanítanak. Russell M. Nelson Elder még a következőket mondta. Amíg nem ismered a másik ember nevét és arcát, addig az Úr nem segíthet megismered a szívét. Egyszer részt vettem egy csodálatos nőtestvér keresztelőjén, aki megosztotta a bizonyságát. Örökre emlékezni fogok arra, amit mondott. Még soha ennyi ember nem imádkozott érte, mint amikor megpróbáltam válaszokra a kérdéseimre. Ez az egyházközségi család valóban törődik velem. Hogyan is ne tudhattam volna, hogy ez a munka igaz? Harmadszor hívjatok meg egy barátot egy tevékenységre az otthonotokba vagy máshová. Bárhová is mentek, bármit is csináltok, gondolkodjatok el azon, kinek tetszen az adott alkalom. Majd pedig figyeljetek a lélekre, miközben irányít benneteket. A szabadító tanított nekem egy apró leckét a személyes evangélium tanulmányozásom során, amely szerintem csodálatosan rejlik a meggyorsításra. Amikor érzelmileg túltöltődöm egy bizonyos dologgal kapcsolatban, az megmutatok az írásomban, ezért gyakran teszek felkiáltó lett a mondatok végére. Mely írásjel meghatározás szerint erős érzelmek vagy nagy jelentőséggel bíró dolgok nyomatékosítására szolgál. Egyre kíváncsibbá tettek az Úr népének összegyűjtésével kapcsolatos azon szentírások, melyek ilyen írásjellel végződtek. Például Alma szívből jövő imája, ó, bár csak angyal lehetnék, és nékem adnák szívem vágyát, elmehetnék, és Isten harsonájával szólhatnék, olyan hanggal, mely megrázza a földet, és bűnbánatot hirdethetnék minden népnek. Felkiáltója. A kutatások szerint 65 olyan rész van, mely erős misszionárius érzelmet közölt, többek közt a következő versekben. Mi nagy az ő öröme a lélekben, mely bűnbánatot tart. Felkiáltója. És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok, bűnbánatot kiáltva a népnek, és csupán egy lelket hoztok én hozzám, mi nagy lesz a ti örömötök ő vele atyám királyságában. Felkiáltója. És most, ha örömötök nagy lesz egy lélek miatt, akit én hozzám hoztatok atyám királyságába, mi nagy lesz az örömötök, ha sok lelket hoztok én hozzám. Felkiáltója. Az, ahogyan felfigyeltem ezekre a különleges versekre, fontos szerepet játszott a területi 70-esként betöltött első megbízásom során. Kissé feszült voltam, amikor egy apostol Quentin L. Cook Elder társaságában vettem részt egy szövegkonferencián. Amikor azon a hétvégén az első gyűlésünkön beléptem a szövegelnök irodájába, egy pár megviselt, bronzba öntött cipőre lettem figyelmes az asztal mögötti polcon, amely mellett egy felkiáltó jellel végződő szentírás állt. Amikor elolvastam, úgy éreztem, hogy az Úr figyelemmel kísérte a tanulmányozásomat, és megválaszolta az imáim, és pontosan tudta, hogy akkor mire volt szükségem, hogy lecsillapítsa aggódó szívemet. Megkértem a szövegelnököt, hogy mesélje el nekem a cipők történetét. Ezt mondta. Ezek itt egy olyan fiatal megtért cipői, aki bár nehéz családi helyzetből jött, mégis eltökélt volt, hogy sikeres missziót szolgáljon, amit meg is tett Guatemalában. Visszatértekor találkoztam vele, hogy tisztességgel felmentsem a szolgálatból. Ekkor láttam meg rajta az elnyűtt cipőket. Ez a fiatal férfi mindenét az Úrnak ajánlotta úgy, hogy a családjától szinte semmilyen támogatást sem kapott. Észrevett, hogy a cipőit bámulom, és megkérdezte. Szövegelnök, valami baj van? Azt válaszoltam. Nem, Elder, minden rendben van. Elkértem a cipőidet? A szövegelnök így folytatta. Az ez iránt, a visszatért misszionárius iránt érzett tiszteletem és szeretetem teljesen erőt vett rajtam. Meg akartam őrizni ezt az emléket, így bronzba öntettem a cipőit. Amikor belépek az irodámba, emlékeztetőül szolgál számomra azzal kapcsolatban, hogy milyen erőfeszítéseket kell hoznunk, függetlenül attól, hogy milyen körülményeink vannak. A cipők melletti szentírás Ézsaiástól származott. Mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond. Szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Felkiáltója. Drága fivéreim és nőtestvéreim, annak a jóságos püspöknek a felesége lehet, hogy eltűnődött azon, hogy a próféta miért hívta fel őt. Bizonyságomat teszem arról, hogy sem neki, sem nekünk nem kell többé eltűnődnünk ilyesmiken. Felkiáltója. Tudom, hogy mindannyiunknak ki kell fejlesztenünk, és véghez kell vinnünk a saját stratégiai tervünket, hogy lelkesen szolgáljunk a teljesítő misszionárisok mellett. Felkiáltója. Joseph Smith proféta mellett én is bizonyságomat teszem. És most, a sok bizonyság után, amely őról adatott, ez a legutolsó tanú bizonyság, amelyet mi adunk róla, hogy ő él. Felkiáltója. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Köszönjük, testvérek! Most pedig a kórus és a gyülekezet közösen állva elénekli a Hit Hű Szentek című himnuszt. A pihenőjének után Arnulfo Valenzuela és Timothy J. Dykes eldere fognak hozzánk szólni a 70-ektől. Az ő beszédéket követi Jeffrey R. Holland Elder, a 12 apostol kórumának tagja.
This is the 183rd semi-annual general conference.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza 183. félévi konferenciája.
My beloved brothers and sisters.
Szeretett fivéreim és nőtestvéreim. Csupán néhány héttel ezelőtt a mexikóvárosi misszionárius képző központban jártam, hogy megosszak egy üzenetet a misszionáriusokkal. A feleségemmel szándékosan órákkal korábban érkeztünk, miközben felfedeztük az MTC gyönyörű kertjeit és gondozott utcáit. Nem tudtuk nem észrevenni azt a boldogságot, mely annak a több száz eldernek és nővérnek arcáról sugárzott, akik mind arra összpontosítottak, hogy új nyelveket sajátítsanak el, valamint egyre jobban értékeljék misszionáriusi céljaikat. Amint megálltam, hogy teljesen magamba szívjam ezt a figyelemre méltó látványt, alma szavai jutottak eszembe, amikor azt a parancsot adta Hélamán fiának, hogy a rábízott feljegyzések mellett írja le a népének történelmét is, valamint, hogy tartsa szentnek mindezeket, hiszen egy napon majd eljutnak minden nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez és néphez. Ezután Alma ezt mondta. Most talán azt gondolod, hogy ez balgaság tőlem, de íme azt mondom neked, hogy kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű dolgokat. És a kis eszközök sok esetben megszégyenítik a bölcseket. És az Úristen eszközökkel dolgozik, hogy véghez vigye nagyszerű és örökkévaló céljait, és nagyon finom módszerekkel szégyeníti meg az Úr a bölcseket, és hozza létre sok lélek szabadulását. Misszionáriusaink ártatlansága és ifjúkora az Úr módszerének példája, mely szerint az alázatosak hívnak másokat Krisztushoz, azáltal, hogy segítenek nekik elfogadni a visszaállított evangéliumot a Jézus Krisztusba és engesztelésbe vetett hit, a bűnbánat,
a keresztelés, a Szentlélek ajándékának elnyerése és a mindvégig kitartás által. Az egyház tagjaiként képesek vagyunk saját kicsiny és egyszerű eszközeinken keresztül sokakat meggyőzni útjaik helytelenségéről, valamint segíteni elvezetni őket Istenük ismeretéhez, lelkük szabadulására. Egyik alkalommal elkísértem egy szövegelnököt és egy püspököt az egyik kevésbé tevékeny egyháztaghoz. Tanítottuk őt nagyon egyszerű módon a sabbat áldásairól. Őszinte szeretetünket fejeztük ki neki. Azt válaszolta, csupán arra volt szükségem, hogy valaki eljöjjön, és egy nagy ábrázot, vagyis ölelést adjon nekem. Azonnal felugrottam és átöleltem. Másnap vasárnap volt. Ugyanez a testvér az egész családjával eljött az úrvacsolai gyűlésre. Egy látogató tanítás alkalmával Márta, egyházközségünk egyik tagja, azt mondta a feleségemnek és a társának, hogy többé ne jöjjenek vissza. Úgy döntött, nem jár többet az egyházba. Az egyik látogató tanító megkérdezte Mártát, hogy énekelhetnének-e még egy utolsó himnuszt közösen, amiben ő beleegyezett. Éneklés közben valami különleges történt. A lélek szépen lassan betöltötte a szobát. Mindegyikük érezte. Márta enyhülni kezdett. Könnyes szemmel elmondta a látogató tanítóinak, hogy mi nyomja a szívét. Abban a pillanatban felismerte, hogy tudja, hogy az evangélium igaz. Most már megköszönte a látogatást, és kifejezte azon óhaját a látogató tanítóinak, hogy máskor is térjenek vissza hozzá. Attól a naptól fogva örömmel fogadta őket. Márta fiatal lányával járni kezdett az egyházba. Éveken át rendszeresen jártak, és Márta sohasem veszítette el a reményt, hogy férje egyszer majd úgy dönt, hogy csatlakozik hozzájuk. Végre elérkezett a nap, amikor az Úr megérintette a szívét, és elkezdett velük együtt jönni, ahogyan a másik leányuk is röviddel ezután. Ez a család megérezte a valódi örömet, mely abból fakadt, hogy az evangélium áldásai jelen voltak az otthonukban. Márta azóta hithűen szolgált az egyházközségünk segítőegyletének elnökeként, míg férje számos szöveki elhívásban szolgált kiválóan. Mindez egy himnusz eléneklésével indult el. Egy apró és egyszerű dologgal, amely megérintette Márta szívét. Námán Szíria királya seregének kapitánya volt. Egy tiszteletre méltó férfi, hatalmas bátorságú ember, viszont leprás volt. Miután Izrael királyánál nem talált gyógyírt leprájára, Námán Elizeus proféta házába ment. Elizeus egy követet küldött hozzá, mondván, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharovék Námán, és elment, és így szólt. Íme, én azt gondoltam, hogy kijöjj hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. De hozzám mennének az ő szolgái, és szólának neki, mondván, Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna a proféta neked, avagy nem tetted volna én meg. Mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba 7-szer az Isten emberének beszéde szerint. És megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult. Prófétánk Thomas S. Monson arra szólított mindannyiunkat, hogy menjünk és mentsünk meg fivéreinket és nőtestvéreinket. Azt mondta, A világnak szüksége van a segítségetekre. Lábakat kell erősíteni, kezeket kell megragadni, elméket kell bátorítani, szíveket kell sugalmazni, és lelkeket kell menteni. Az örökkévalóság áldásai várnak rátok. Bizonyságomat teszem, hogy sokan várnak ránk, akiknek a segítségünkre van szükségük. Készen állnak, hogy bátor fivéreik és nőtestvéreik kezet nyújtsanak nekik, és kis és egyszerű eszközökkel megmentsék őket. Személyesen is sok órát töltöttem az egyház kevésbé tevékeny tagjainak meglátogatásával, akiknek a szívét már meglágyította egyszer az Úr, és akik most készen állnak, hogy befogadják a bizonyságunkat és szeretetünk őszinte kifejezését. Amikor kezet nyújtunk feléjük, és meghívjuk őket, habozás nélkül visszatérnek majd az egyházba. Szeretettel és hittel nyújtsunk hát kezet mások felé. Emlékezzünk az Úr ígéretére. És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok, bűnbánatot kiáltva a népnek, és csupán egy lelket hoztok én hozzám, mi nagy lesz a ti örömötök ővele Atyám királyságában. És most, ha örömötök nagy lesz egy lélek miatt, akik én hozzám hoztatok Atyám királyságába, mi nagy lesz az örömötök, ha sok lelket hoztok én hozzám. Tanúbizonyságot teszek az Úr szeretetéről minden gyermeke iránt. Tudom, hogy ő él, és hogy ő a mi megváltónk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem,
a jeruzsálembeli örömteli ünneplés idején a szabadító elhagyta a tömeget, hogy megkeresse a leginkább szükséget látókat. Betesdában találta meg őket, amely egy öt oszlopcsarnokból álló medence volt a juhpiac mellett, és amely arról volt híres, hogy vonzotta a betegeket. János evangélium elmondja, hogy a medence mellett feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkólosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal száll a tóra, és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némi betegségben volt. A szabadító látogatását ábrázolja Karl Bloch gyönyörű festménye, Krisztus meggyógyítja a beteget a Betesda tavánál. Bloch azt a pillanatot festette meg, amikor Jézus óvatosan felemeli az ideiglenes napellenzőt, mögötte a beteg emberrel, aki a víz közelében fekszik várakozón. Az angol szentírásban szereplő tehetetlen kifejezés olyas valakire utal, akinek nincsen ereje, és hangsúlyosabbá teszi a szabadító könnyűletét és irgalmát, aki csendben érkezett, hogy szolgáljon azoknak, akik nem voltak képesek magukon segíteni. A festményen a beteg a földön kuporog az árnyékban, kimerülten és elcsigázottan, miután már 38 éve kell szembesülni erőtlenségével. Miközben a szabadító az egyik kezével felemeli a szövet szélét, a másikkal int neki és felteszi a mindent átható kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? A férfi így válaszol, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba. És mire én odaérek, más lép be előttem. A férfi látszólag megoldhatatlan gondjára Jézus mélyreható és váratlan választ ad. Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyul az ember, és felveri nyoszolyáját, és jár vala. Egy másik megható jelenetben Lukács elmondja, hogy a szabadító, mielőtt Jeruzsálembe utazott, találkozott 10 leprással. Betegségük miatt távol megállának. Kitaszítottak voltak, tisztátalanok és megvetettek. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk, kiáltották. Vagyis türelmetlenül azt követelték, hát nincs valami, amit te tehetnél értünk. A nagy orvos, aki telve volt könyörülettel, tudta, hogy a csodát hitnek kell megelőznie. Ezért azt mondta nekik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. Miközben hittel elindultak, a csoda megtörtént. El tudjátok képzelni azt a túláradó örömet, melyet akkor és ott tapasztaltak, amint a testük minden lépéssel egyre inkább megtisztult, meggyógyult, és a szemük láttára felépült. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborul az ő lábainál, hálákat adván néki. És mondta Jézus néki, kelj föl, és menj el. A te hited téged megtartott. Orvosként és sebészként a munkám a fizikai dolgok javítása és helyrerakására összpontosult. Jézus Krisztus a testet, az elmét és a lelket is meggyógyítja, e gyógyítása pedig a hittel indul. Fel tudtok idézni magatokban egy olyan alkalmat, amikor színültig eltöltött benneteket a hit és az öröm? Emlékeztek arra a pillanatra, amikor rátaláltatok a bizonyságotokra, vagy amikor Isten megerősítette számotokra, hogy az ő fiai vagy leányai vagytok, és hogy nagyon szeret benneteket, ti pedig teljes egésznek éreztétek magatokat? Ha ez az emlék a múltba veszett, akkor vissza lehet hozni. A szabadító tanácsod ad nekünk arra, hogyan váljunk éppé, hogyan legyünk teljesek, vagy hogyan gyógyuljunk meg. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. A jer köves engem hívás arra szólít, hogy hagyjuk magunk mögött a régi életet és a világi vágyakat, és legyünk új teremtményekké, akik számára régiek elmúltak, ímé újjá lett minden, és immár új, hithű szívvel élnek, és ismét éppé leszünk. Közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Keressetek engem szorgalmasan, és meg fogtok találni. Kérjetek, és adatik nektek. Kopogtassatok, és megnyittatik nektek. Amint közeledünk ő hozzá, felismerjük, hogy a halandóság szándékosan nehéz. És hogy a tény, miszerint minden dologban ellentét van, nem hiba a szabadulás tervében. Az ellentét inkább a halandóság elválaszthatatlan része. És megerősíti akaratunkat, valamint finomítja döntéseinket. Az élet viszontagságai segítenek örökké való kapcsolatot kiépíteni Istennel, és az orcánkra vésni az ő képmását, amint átengedjük neki a szívünket. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az, amit a szabadító kért, amikor bevezette a ma úrvacsorának nevezett szertartást. E kenyérrel és vízzel elvégzett szertartás megújítja a szent szövetségeket, amelyeket Istennel kötöttünk, és meghívja az engesztelés hatalmát az életünkbe. Azáltal gyógyulunk meg, hogy elhagyjuk azokat a szokásokat és azt az életvitelt, amely megkeményíti a szívünket, és megmerevít a nyakunkat. Amikor letesszük lázadásunk fegyvereit, önrendelkezőkké válunk, akiket már nem vakítanak el Sátán kifinomult módszerei, és nem süketik meg a világias környezetünk fültépő zaja. Amikor pedig bűnbánatot tartunk, és megtérünk az Úrhoz, éppé leszünk, bűnünk pedig eltöröltetik. Énoshoz hasonlóan talán elgondolkodunk, hogyan történik ez. Az Úr pedig válaszol, hited miatt Krisztusban, indulj tehát, hited éppé tett téged. Corrie ten Boom, egy elkötelezett holland katolikus hölgy, ilyen gyógyulást tapasztalt meg annak ellenére, hogy a II. Világháború során koncentrációs táborba internálták. Rengeteget szenvedett, szeretett nővérétől eltérően azonban, aki odaveszett az egyik táborban, Corrie túlélte. A háború után gyakran beszélt nyilvánosan az élményeiről, valamint a gyógyulásról és a megbocsátásról. Egy alkalommal egy korábbi náci őr, akinek része volt Corrie gyalázatos fogvatartásában, a németországi Ravensbrückben, odalépett hozzá, örvendezve a Krisztus megbocsátásáról és szeretetéről szóló üzenetének. Nagyon hálás vagyok az üzenetért, Fräulein, mondta. Hálával tölt el, amikor arra gondolok, hogy amint mondta, ő lemosta a bűneimet. Kinyújtotta a kezét, hogy megrázza az enyémet, emlékezett vissza Corrie. Én pedig, aki oly gyakran prédikáltam arról, milyen fontos a megbocsátás, nem nyújtottam felé az enyémet. Midőn dühös bosszúvággyal teli gondolatok fortak bennem, megláttam a bűnt bennük. Uram Jézus, fohászkodtam, bocsáss meg nekem, és segíts megbocsátanom neki. Igyekeztem mosolyogni, és küszködtem, hogy kezet nyújtsak, de képtelen voltam rá. Semmit nem éreztem, a melegségnek vagy a jószívűségnek még a legapróbb szikráját sem. Így ismét egy néma imát leheltem. Jézus, képtelen vagyok megbocsátani neki. Add hát nekem a te megbocsátásodat. Amint megfogtam a kezét, a legelképesztőbb dolog történt. A vállamból, a karomon és a kezemen át úgy tűnt, valamiféle energia áradt ki belőlem az illető felé. Miközben a szívemben olyan szeretet ébredt ezen idegen iránt, ami teljesen erőt vett rajtam. Így aztán felismertem, hogy a világ gyógyulása éppen úgy nem a mi megbocsátásunkon múlik, mint amennyire nem is a mi jóságunkon, hanem az övén. Amikor azt mondja nekünk, hogy szeressük az ellenségeinket, akkor ezzel a parancsal együtt magát a szeretetet is megadja nekünk. Corrie ten Boom meggyógyult. Thomas S. Monson elnök azt mondta, van egy élet, amely megtartja azokat, akiket gondok gyötörnek, vagy akiket bánat és gyász keserít, mégpedig az Úr Jézus Krisztus élete. Ha tisztátalannak, megvetetnek, boldogtalannak, érdemtelennek vagy betegnek érzitek magatokat, emlékezzetek, az élet minden igazságtalansága helyrehozható Krisztus engesztelése által. Legyen hitetek és türelemetek a szabadító időzítésében, és számotokra rendelt céljában. Ne félj, csak higgy! Legyünk bizonyosak afelől, hogy a szabadító még mindig igyekszik helyreállítani a lelkünket, és meggyógyítani szívünket. Amikor az ajtón áll és kopogtat, válaszoljunk azzal, hogy ismét elkezdünk imádkozni, bűnbánatot tartani, megbocsátani és elfelejteni. Szeressük Istent, és szolgáljuk a fele barátainkat. Álljunk szent helyeken, tisztává tett életünkkel. A beteg férfi Betesda tavánál, a leprás a Jeruzsálembe vivő út mentén, és Corrie ten Boom is mind éppé lettek. Akarsz én meggyógyulni? Kelj fel és járj! Az ő kegyelme elegendő. Így nem jártok egyedül. Én megtudtam, hogy Isten él. Tudom, hogy mi az ő gyermekei vagyunk, és hogy ő annak szeret bennünket, akik vagyunk, és akikké válhatunk. Tudom, hogy elküldte a fiát a világra, hogy engesztelő áldozat legyen az egész emberiség számára. És hogy akik befogadják az ő evangéliumát és követik őt, azok éppé és egészségessé válnak. Az ő idejében, és az ő módján, és az ő akarata szerint. Ez az én tanúságom nektek, Jézus Krisztus nevében. Amen.
The apostle Peter wrote that disciples.
Péter apostola azt írta, hogy akik Jézus Krisztus tanítványai legyenek, a tanítványai legyenek rokonérzelműek. Ebben a szellemben szeretnék szólni azokhoz, akik mentális betegségek vagy érzelmi zavarok valamely formájától szenvednek, legyenek bár ezek a csapások enyhék vagy súlyosak, átmenetiek vagy élethosszig tartók. Érzékeljük ezen téma összetettségét, amikor azt halljuk, hogy a szakemberek neurózisról és pszichózisról, genetikai hajlamokról és kényszeres viselkedésről, bipolaritásról, paranoiáról és skizofréniáról beszélnek. Bármennyire zavarba ejtőek legyenek is, ezek a csapások a halandó élet valóságához tartoznak, és éppen annyira nem szégyellenivaló beismerni őket, mint a magas vérnyomás, vagy egy hirtelen megjelenő rosszindulatú daganat elleni küzdelmet. Miközben valamiféle békességet és megértést keresünk ezekben a nehéz ügyekben, alapvető fontosság emlékeznünk arra, hogy saját döntésünknek megfelelően egy bukott világban élünk, ahol a mennyei célok érdekében újra és újra próbára tétetik az isteniség elérését célzó törekvésünk. Legnagyszerűbb biztosítékunk ebben a tervben az, hogy ígéretet kapunk egy szabadítóra, egy megváltóra, aki a benne gyakorolt hitünk révén diadalmasan emel majd minket a próbák és megpróbáltatások fölé, még ha ennek ára felfoghatatlanul nagy is lesz, mind az őt elküldő atya, mind az elküldött fiú számára. Csak e mennyei szeretet méltányolása az, ami a saját, kisebb mértékű szenvedéseinket először elviselhetővé, majd érthetővé, végül pedig megváltóvá teszi. Hadd tegyem most félre az előbb említett rendkívüli betegségeket, és hadd összpontosítsak most a súlyos depresszív zavarra, közkeletű nevén a depresszióra. Amikor erről beszélek, akkor nem egy-egy rosszul sikerült napról, adóbevallási határidőkről, vagy olyan egyéb elkeserítő pillanatokról beszélek, melyekben mindannyiunknak része van. Időről időre mindenki szorong vagy lehangolt lesz. A Mormon könyve azt mondja, hogy Ammon és fivére igencsak elcsüggettek egy nagyon nehéz időszakban, és ez mindannyiunkkal megtörténhet. De ma valami komolyabbról beszélek. Egy olyan súlyos csapásról, amely jelentősen korlátozza egy ember azon képességét, hogy teljes értékűen működjön. Az elmében képződött kráterről, mely olyan mély, hogy senki nem jelentheti ki teljes felelősséggel, hogy biztosan elmúlna, ha az áldozatok kihúznák magukat és pozitívan gondolkodnának. Habár amúgy én erőteljesen pártolom a kihúzott hátat és a pozitív gondolkodást. Nem. Az elmének és a léleknek e sötét éjjele több, mint egyszerű elkeseredés. Láttam egy abszolút angyali természetű férfinél is megjelenni, amikor elhunyt az, aki 50 éven át volt a szeretett házastársa. Láttam újdonsült anyáknál is azt, amit eufemisztikusan néha úgy is neveznek, hogy Baba Depi. Láttam, amint lecsap szorongó diákokra, veterán katonákra, felnőtt gyermekeik jólétéért aggódó nagymamákra. És láttam a családjukról gondoskodni próbáló fiatal apáknál is. Ezt egyszer saját magamon is elborzadva tapasztaltam. Volt egy alkalom a házasságunk során, amikor a pénzügyi félelmek találkoztak a letaglózó kimerültséggel, hogy egy teljességgel váratlan, de egyben nagyon is valóságos pszichikai csapásért. Isten irgalma és családom szeretete segítségével tovább tevékenykedtem és dolgoztam, de ennyi év után is mélyen együtt érzek azokkal, akiket ennél is krónikusabban, vagy mélyebben nyomaszt az ilyen gyászos homály. Persze mindannyian bátorságot merítünk azoktól, akik Joseph prófétával szólva kutatták a legsötétebb szakadékot, és eltöprengtek rajta, és kitartottak, amíg keresztül jutottak, nem utolsó sorban említve Abraham Lincolnt, Winston Churchillt, valamint George Albert Smith Eldert. Ez utóbbi ember az adományozási korszakunk egyik leggyengédebb és legkrisztusibb férfia, aki több évig küzdött a visszatérő depresszió ellen, mielőtt az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza általános szeretetnek örvendő 8. prófétájával és elnökévé vált. Mi tehát a legjobb lépés, ha mentális vagy érzelmi zavarok támadnak meg titeket, vagy szeretteiteket? Mindenekelőtt ne veszítsétek el hiteteket mennyei atyátokban, aki jobban szeret titeket, mint ahogyan azt fel tudjátok fogni. Amint azt Monson elnök oly megindítóan mondta múlt szombaton este a segítőegyleti nővéreknek, ez a szeretet soha nem változik. Ott van, amikor szomorúak vagy boldogak, csüggettek vagy reményteljesek vagytok. Akár érzitek, akár nem, hogy megérdemlitek-e, Isten szeretete mindig rendelkezésetekre áll. Egyszerűen mindig ott van. Soha, de soha ne kételkedjetek ebben, és soha ne keményítsétek meg a szíveteket. Hithűen gyakoroljátok az áhítat kipróbált formáit, melyek elhozzák az Úr lelkét az életetekbe. Kérjétek ki azoknak a tanácsát, akik lelki jólétetek kulcsait birtokolják. Kérjetek papsági áldásokat, és becsüljétek meg azok hatalmát. Vegyetek hetente az úrvacsorából, és szorosan kapaszkodjatok Jézus Krisztus engesztelésének tökéletesítő ígéreteibe. Higgyetek a csodákban. Oly sokat láttam megtörténni, amikor minden más arra utalt, hogy elveszett a remény. A remény soha nem vészel. Ha ezek a csodák nem érkeznek gyorsan, maradéktalanul, vagy látszólag egyáltalán, emlékezzetek a szabadító saját gyötrelmes példájára. Ha nem múlik el a keserű pohár, akkor itt ki, és légy erős, bízva az eljövendő boldogabb napokban. Azért, hogy lehetőség szerint megelőzhessétek a betegséget, figyeljétek a stressz tüneteit magatokon és azokon, akiken esetleg segíthettek. Hasonlóan, mint az autód esetében, figyelmezz az emelkedő hőmérsékletekre, túlzott sebességre, vagy alacsony üzemanyagszintre. Amikor kimerüléses depresszió fenyeget, tedd meg a szükséges kiigazításokat. A kimerültség mindannyiunk gyakori ellensége, tehát lassíts, hűtsd le magad, töltődj fel és tankolj. Az orvosok azt ígérik nekünk, hogy ha nem fordítunk időt arra, hogy egészségesek legyünk, akkor később egészen biztosan időt fogunk fordítani arra, hogy betegek legyünk. Ha továbbra is legyengítenek a dolgok, kérjetek ki olyan elismert emberek véleményét, akik hivatalos képzéssel, szakértelemmel és helyes értékekkel rendelkeznek. Legyetek őszinték velük a kortörténetekkel és a küszködésetekkel kapcsolatban. Imádságosan és felelősségteljesen fontoljátok meg a tanácsaikat és az előírt megoldásaikat. Ha vakbélygyulladásatok lenne, Isten elvárná tőletek, hogy papsági áldást kérjetek, és az elérhető legjobb orvosi kezelést vegyétek igénybe. Így van ez az érzelmi zavarok esetén is. Mennyei Atyánk elvárja tőlünk, hogy vegyük igénybe az összes csodálatos ajándékot, amelyet ebben a dicsőséges adományozási korszakban biztosított. Akár ti vagytok az érintettek, akár egy ilyen ember gondviselői vagytok. Próbáljátok meg elkerülni, hogy a feladatotok nagysága maga alá temessen benneteket. Ne gondoljátok, hogy mindent meg tudtok javítani. Azt javítsátok meg, amit tudtok. Ha csak kis győzelmeket arattok, legyetek értük hálásak, és legyetek türelmesek. A Szentírásokban az Úr több tucatnyi alkalommal parancsolja azt valakinek, hogy csillapodj, vagy légy nyugodt, és várj. Bizonyos dolgok türelmes elviselése része halandó oktatásunknak. Ti gondviselők pedig azon elkötelezett erőfeszítéseitek során, hogy segítsetek valakinek az egészségén, ne romboljátok le a sajátotokat. Legyetek bölcsek minden dologban, ne fussatok gyorsabban, mint ahogy azt erőtök engedi. Bármiről vagytok is képesek vagy képtelenek gondoskodni, felajánlhatjátok az imáitokat és a színleletlen szereteteket. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, mindent elfedez, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Emlékezzünk arra is, hogy minden betegség és nehéz kihívás mellett még mindig sok idő van az életben, ami reménnyel és hálával tölthet el. Végtelenül többek vagyunk, mint a korlátaink és a küszködéseink. Stephanie Clark Nielsen és a családja már több mint 30 éve a barátaink. 2008. augusztus 16-án Stephanie-t és a férjét Christian repülőgép szerencsétlenség érte. A baleset és az azt következő tűz olyan súlyosan eltorzította Stephanie külsejét, hogy a kórházba érkező családtagjai csak lábujjának lakkozott körmei alapján tudták azonosítani. Szinte semmi esély nem volt rá, hogy életben maradjon. 5 hónapnyi mesterséges altatás után végül magához tért, és meglátta a külsejét. Ezt követően jött a léleksebző, szörnyű depresszió. 4-7 évesnél fiatalabb gyermeke volt, és Stephanie nem akarta, hogy valaha is újra lássák őt. Úgy érezte, hogy jobb lenne nem élnie. Azt gondoltam, könnyebb lenne, mondta nekem később Stephanie, ha egyszerűen csak elfeledkeznének rólam, és én csendben elillannék az életükből. Örökre szóló érdemeként azonban, valamint a férje, családja, barátai és 4 gyönyörű gyermeke, valamint a 1,5 éve született 5. gyermekük imái révén, Stephanie visszaküzdötte magát a pusztítás szakadékából, hogy az ország egyik legnépszerűbb kismama bloggerévé váljon, aki nyíltan kijelentette 4 millió olvasójának, hogy az anyaság életének isteni rendeltetése, ahogyan az is az, hogy megbecsüljön minden napot, amely ezen a gyönyörű földön adatott számára. Bármi legyen is küszködésetek természete, mentális, érzelmi, fizikai vagy egyéb, ne szavazzatok az élet értékessége ellen azáltal, hogy véget vettek neki. Bízzatok Istenben. Kapaszkodjatok a szeretetébe. Tudnotok kell, hogy egy nap a hajnal fényesen felhasad, és elűzi a halandóság összes árnyékát. Bár néha úgy érezhetjük magunkat, mint az elroshadt edény, a Zsoltár író szavaival szólva. Emlékeznünk kell arra, hogy az az edény az isteni fazekas kezében van. Az összetört csontokhoz és szívekhez hasonlóan az összetört elmék is gyógyíthatók. Miközben Isten ezeken a javításokon munkálkodik, mindenki más azzal segíthet, ha irgalmas, ítélkezéstől mentes és kedves lesz. Bizonyságomat teszem a szent feltámadásról, az Úr Jézus Krisztus engesztelésében foglalt áldásoknak eme kimondhatatlan sarokkövéről. Pál apostolra szólva teszem bizonyságomat, hogy ami elvettetik a romlandóságban, egy napon feltámasztatik romolhatatlanságban, és ami elvettetik erőtlenségben, végül feltámasztatik erőben. Tanúságomat teszem arról a napról, melyen szeretteink, akiknek ismertük a halandóságban viselt fogyatékosságait, megdicsőülve és nagyszerűen fognak előttünk állni, testük és elméjük lélegzetel állító tökéletességében. Mi izgalmas pillanat lesz az. Nem is tudom, hogy annak fogunk-e jobban örülni, hogy mi magunk megtapasztalhattuk egy ilyen csoda megtörténtét, vagy annak, hogy ők teljességgel tökéletesek, és végre már szabadok. Addig az óráig, amikor is Krisztus tökéletes ajándéka nyilvánvalóvá lesz mindannyiunk számára, éljünk hit által, kapaszkodjunk erősen a reménybe, és legyünk rokonérzelműek. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen. Hálásak vagyunk mindazokért, akik szóltak hozzánk ma délután, és azért a gyönyörű zenéért, melyet a családi kórus biztosított számunkra. Emlékeztetjük a férfi testvéreket, hogy az általános papsági gyűlés ma este hegyvidéki idő szerint 18 órakor veszi kezdetét a konferencia központban. Az országos tabernákulum kórus közvetítés holnap délelőtt hegyvidéki idő szerint 9 óra 30 és 10 óra között kerül megrendezésre. Ezt a közvetítést azonnal követi a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Most pedig hallgassuk szeretettel M. Russell Ballard-edet a 12 apostol kvórumából. Az ő beszédét követően a gyűlést a kórus éneke zárja a Ha szeretet van otthon című himnusszal. Azután a záróimát Carol F. McConkie nőtestvér, a fiatal nők általános elnökségének első tanácsosa mondja majd.
Sister Ballard and I recently returned.
Ballard nőtestvérrel nemrég tértünk haza egy olyan küldetésről, melynek során 5 európai országban jártunk. Részünk volt abban a kiváltságban, hogy találkozhattunk sok misszionáriusunkkal, talán pont a ti fiaitokkal és leányaitokkal. Mióta Monson elnök bejelentette a korhatár csökkentését a fiatal férfiak és a fiatal nők szolgálata vonatkozásában, több mint 3000 misszionáriussal volt szerencsém találkozni. Krisztus világossága ragyog az arcukon, és alig várják, hogy előre mozdíthassák a munkát, hogy taníthassanak, kereszteljenek, tevékenyé tegyenek, hogy erősítsék és építsék Isten királyságát. Azonban aki találkozik velük, hamar felismeri, hogy egyedül nem tudják elvégezni ezt a munkát. Ma az egyház minden tagjához szeretnék szólni, mert egyre égetőbbé válik az, hogy mindannyian részt vegyünk az evangélium megosztásában. Joseph Smith proféta kijelentése szerint mindazok után, ami elhangzott, a legnagyszerűbb és legfontosabb munka az evangélium prédikálása. 1974-ben Spencer W. Kimball elnök azt mondta, a misszionáriusi munkának talán az a legfőbb indoka, hogy a világnak lehetősége legyen hallani és elfogadni az evangéliumot. A szentírások bővelkednek az evangélium tanítására vonatkozó parancsolatokban, ígéretekben, elhívásokban és jutalmakban. Szándékosan használtam a parancsolat kifejezést, mert olyan rendíthetetlen utasításnak látom, mely elől sem egyénekként, sem együttesen nem tudunk megszökni. Ugyanezen év júliusában Ballard nőtestvérrel és gyermekeinkkel felkerekedtünk, hogy a kanadai Toronto misszió felett elnököljünk. Kimball elnök szavai csengtek a fülemben, különösen az, amikor azt kérdezte. testvéreim, azon tűnődöm, vajon megteszünk-e minden tőlünk telhetőt. Elégedettek vagyunk azzal, ahogyan az egész világ tanításához hozzáállunk. Én már 144 éve végzünk térítő munkát. Felkészültünk-e arra, hogy megnyújtsuk a lépteinket, hogy kiszélesítsük a látószögünket. Arra is megkért minket, hogy gyorsítsunk a tempónkon, és munkálkodjunk közösen az egyház, valamint Isten királysága felépítésén. Idén júniusban Thomas S. Monson elnök ugyanezt a felhívást visszhangozta az egyház tagjaihoz szólva. Ezt mondta: itt az idő, hogy az egyháztagok és a misszionáriusok összefogjanak, és együtt dolgozzanak az Úr szőlős kertjében azért, hogy lelkeket hozhassanak az Úrhoz. Ő előkészítette számunkra azokat az eszközöket, amelyekkel sokféleképpen tudjuk megosztani az evangéliumot, és segíteni fog a munkánkban, ha hittel cselekedve igyekszünk elvégezni azt. Testvéreim, hasznosnak bizonyulhat az, ha elgondolkozunk a proféták tanításain, Joseph Smith idejétől napjainkig. Mindig is arra bíztatták és arra szólították fel az egyház vezetőségét és tagjait, hogy buzgó munkálkodva vigyék el az evangélium visszaállításának üzenetét mennyei atyánk minden gyermekéhez, szerte a világon. Üzenetem ma délután az, hogy az Úr igenis felgyorsítja a munkáját. Napjainkban ez csak úgy végezhető el, ha az egyház minden egyes tagja szeretettel közeledve mások felé megosztja Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának az igazságait. Partnerekként együtt kell dolgoznunk a jelenleg szolgáló közel 80 ezer misszionáriusunkkal. Ezt a nagyszerű munkát különös tekintettel a cöveki és egyházközségi tanácsok vezetőinek feladataira világosan felvázolja az LDS.org honlap, a szabadítás munkájának meggyorsítása című része. Felméréseinkből tudjuk, hogy a legtöbb tevékeny egyháztag szeretné, ha az evangélium áldásai részét képeznék azok életének, akiket szeretnek, még ha soha nem is találkoztak velük. Azt is tudjuk, hogy sok egyháztag alapvetően két okból vonakodik a misszionáriusi munkától és az evangélium megosztásától. Az első a félelem. Sok egyháztag még csak nem is imádkozik az evangélium megosztásának lehetőségéért, mert attól tart, hogy olyan valami megtételére kap isteni sugalmazást, amire szerinte nem képes. A második ok a misszionáriusi munka miben létének félreértése. Tudjuk, hogy amikor valaki feláll, hogy beszédet mondjon az úrvacsorai gyűlésen, és így kezdi: ma a misszionáriusi munkáról fogok beszélni. Vagy ha akár Ballard feláll az általános konferencián, és ugyanezt mondja, a hallgatóságból néhányan a fejüket fogják, és azt mondják: na ne, ezt már hallottuk. Azt is tudjuk, hogy senki nem szeret bűntudatot érezni. Talán azt hiszitek, hogy irreális mindaz, amit kérünk tőletek a barátaitokra és a szomszédaitokra vonatkozóan. Az Úr segítségével azonban engedjétek, hogy eloszlassam a bennetek, vagy bármelyik teljes idejű misszionáriusunkban lévő félelmet az evangélium megosztásával kapcsolatban. Határozzátok el, hogy megteszitek azt, amire Jézus kért minket. A szabadító azt mondta: kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap. És aki keres, talál. És a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad néki? És ha halat kér, vajon kígyót ad néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? Testvéreim, a félelmet felváltja a hit és a magabiztosság, ha az egyháztagok és a teljes idejű misszionáriusok letérdelnek, és imában arra kérik az Urat, hogy áldja meg őket misszionáriusi lehetőségekkel. Ezt követően meg kell mutatnunk a hitünket, és lehetőséget kell keresnünk arra, hogy Atyánk gyermekei elé tárjuk Jézus Krisztus evangéliumát, és egész biztos, hogy adódnak majd ilyen lehetőségek. E lehetőségeket soha nem kell erőltetettem, vagy mesterségesen előidézni. A testvéreink iránt érzett szeretetünk természetes eredményeként maguktól jönnek majd. Csak legyetek derülátók, és akikkel beszéltek, azok érezni fogják a szereteteteket. Ezt az érzést soha nem fogják elfelejteni, még ha nincs is itt az ideje számukra az evangélium befogadásának. A körülmények alakulásával ez idővel még úgy is változhat. Ha az Úr munkáját végezve minden tőletek telhetőt megtesztek, akkor nem vallhattok kudarcot. A mi feladatunk a megosztás, az pedig, hogy mi a kimenetele az önrendelkezés gyakorlásának az eredménye. Bízzatok az Úrban, ő a jó pásztor. Ismeri nyáját, és a nyája ismeri az ő hangját. És ma a jó pásztor hangja a ti hangotok és az én hangom. Ha mi nem veszünk részt ebben, akkor sokak mellett elhaladunk, akik meghallgatnák a visszaállítás üzenetét. Egy szóval, hit és cselekedet kérdése ez a mi részünkről. Az alapelvek viszonylag egyszerűek. Imádkozzatok egyénileg és a családotokban misszionáriusi lehetőségekért. Az Úr azt mondta tanítás a szövetségekben, hogy sokan csak azért vannak távol az igazságtól, mert nem tudják, hol találjanak rá. Nem kell társaság kedvelő személyiségnek, elegáns vagy meggyőző tanárnak lennetek. Ha szeretet és remény lakozik bennetek, akkor az Úr azt ígéri, emeljétek fel hangotokat ehhez a néphez. Mondjátok el a gondolatokat, amelyeket a szívetekbe helyezek, és nem szégyenültök meg az emberek előtt. Mert az adott pillanatban megadatik nektek, hogy mit mondjatok. A prédikájátok evangéliumomat mindannyiunkat emlékeztet rá, hogy semmi nem történik a misszionárius munkában, amíg nem találsz valakit, akit taníthatsz. Minden nap beszélj annyi emberrel, amennyivel csak tudsz. Természetes lehet, hogy némileg félénk vagy az emberekkel beszélgetni, de imádkozhatsz a hitért és erőért, hogy bátrabban kimerj nyitni a szádat, és hirdethesd a visszaállított evangéliumot. Ha ti, teljes idejű misszionáriusok, többet szeretnétek tanítani, akkor nap mint nap több emberrel kell beszélgetnetek. Az Úr mindig is ezért küldte szét a misszionáriusait. Az Úr ismer minket. Tudja, hogy vannak kihívásaink. Tudatában vagyok annak, hogy néhányan közületek nagyon is leterheltnek érzitek magatokat. De remélem, hogy senki nem érzi közületek úgy, hogy az evangélium természetes, derűs megosztása valaha is terhes lehet. Inkább kiváltságról van szó. Nincs az életben nagyobb öröm annál, amikor buzgón részt veszünk az Úr szolgálatában. A titok nyitja az, hogy Istentől érkezzen a sugalmazás, hogy tőle kérjetek útmutatást, majd menjetek és tegyétek meg, amire a lélek késztet. Ha az egyháztagok úgy tekintenek a szabadítás munkájára, mint ami kizárólag az ő feladatuk, akkor az félelmet kelthet bennük. Ha az Úr követésére szólító felhívásként tekintenek rá, melynek során ő hozzáhoznak lelkeket, hogy a teljes idejű elderek és nővérek tanítsák őket, akkor az inspirál, élénkít és felemel. Nem azt kérjük, hogy mindenki mindent tegyen meg. Mindössze arra kérünk minden egyháztagot, hogy imádkozzon, mert tudjuk, hogy ha minden egyháztag legyen bár fiatal vagy idős, csak egy valaki felé kinyújtja a kezét mostantól karácsonyig, akkor milliók érzik majd az Úr Jézus Krisztus szeretetét. Mi csodálatos ajándék lenne ez a szabadítónak. két héttel ezelőtt levelet kaptam egy nagyon sikeres egyháztag misszionárius családtól, a floridai Mannéktől. Azt írták: kedves Ballard Elder, 30 perccel a szabadítás munkájának meggyorsításáról szóló világméretű közvetítés után megtartottuk saját családi misszionáriusi tanácsgyűlésünket. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy kamasz unokáink is részt akarnak venni ebben. Örömmel jelentjük, hogy a tanácsgyűlésünk óta 200%-kal bővítettük a családunk által tanítottak körét. Unokáink közül néhányan elhozták barátaikat az egyházi gyűlésekre. Voltak olyan úrvacsorai gyűlések, melyekre kevésbé tevékeny barátaink is elkísértek minket, és néhány új ismerősünk elkötelezte magát a misszionáriusi beszélgetések mellett. Az egyik kevésbé tevékeny nőtestvérünk nem csak visszatért az egyházba, de új érdeklődőket is hozott magával. Senki nem mondott még nemet a misszionáriusi beszélgetések meghallgatására. Mi izgalmas napjainkban egyháztagnak lenni. Tegyétek meg, amire a lélek késztet. Fohászkodjatok buzgóimában az Úrhoz. Tegyetek meg minden tőletek tehetőt azért, hogy megosszátok Jézus Krisztus evangéliuma visszaállításának nagyszerű üzenetét. Egy másik sikeres egyháztag misszionáriustól, Clayton Christensen-től is idézek: amikor csak képletesen kézen fogtok valakit, és elé tárjátok Jézus Krisztus evangéliumát, mindig érezni fogjátok, a szabadító mind nagyon szeret benneteket, és azt, akinek a kezét megfogtátok. Isten áldjon benneteket, testvéreim, hogy ráleljetek arra a hatalmas örömre, mely a hitetek általi csodák megtapasztalásából ered. Amint arra Moroni 7. fejezete tanít minket, Krisztus ezt mondta: ha hisztek én bennem, hatalmatokban lesz mindazt megtenni, amit én jónak látok, mert hitáltal történnek a csodák. És hitáltal van az is, hogy angyalok jelennek meg, és szolgálnak az embereknek. Jaj, tehát az emberek gyermekeinek, ha megszűntek ezek a dolgok, mert ez a hitetlenség miatt következik be, és minden hiába való. Saját tapasztalatból bizonyságot tehetek nektek arról, hogy az Úr meg fogja hallgatni az imáitokat, és most is, valamint majd éveken át számos lehetőségetek nyílik arra, hogy mennyei atyánk becses gyermekeivel megosszátok Jézus Krisztus evangéliumát. Azért imádkozom, hogy hallgassunk Monson elnök tanácsára, és keressük meg azt az egy embert. Azért imádkozom, hogy mindannyian megtapasztalhassuk a misszionáriusi szolgálatból fakadó örömöt Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Our Father in heaven,
mennyei atyánk, hálával a szívünkben járulunk most eléd, azokért az inspirált tanításokért, melyet a profétáinktól, látnokainktól és kinyilatkoztatóinktól hallottunk. Hálásak vagyunk, atyánk, azért a lélekért, melyet most itt érezhettünk, és amely megtisztította a szívünket. Hálásak vagyunk Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáért, és azért a tudásért, amelyet fiadról kaptunk. Kérünk, mennyei atyánk, hogy most, hogy amikor elmegyünk erről a gyűlésről, el legyünk telve reménnyel és jó szívűséggel, és hogy meglegyen a hitünk ahhoz, hogy szentségben tudjunk cselekedni te előtted. És hithűek legyünk az evangélium hirdetésében szerte a világon. Kérünk, áld meg a családainkat. Mindezeket mondtuk szeretett fiad Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Utah állambeli Roy, Keynesville, Hooper és Nugget Haven szövegekből érkezett egyháztók alkotta családi kórus szolgáltatta.
This broadcast has been furnished as a public service.
Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.